Laudetur Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Szentatyán csütörtökön este sikeres légcsőmetszést hajtottak végre a római Gemelli kórházban. Felolvassuk Joaquín Navarro Valls szentszéki szóvivő csütörtökön este 3:40-kor közzétett nyilatkozatát. Az elmúlt napokban komplikációk léptek fel az influenzás tünetek mellett, amelyek csütörtökön délelőtt indokolttá tették a Szentatya kórházi ápolását a Gemelli kórházban. Megismétlődtek az akut légzési elégtelenség tünetei, amelyeket a már előzőleg fellépett géges szűkület okozott. Ez a kórkép indokolta a légcsőmetszés végrehajtását, amely lehetővé teszi a beteg számára a megfelelő légcserét és elősegíti a betegség kezelését. A Szentatya, miután megfelelően tájékoztatták állapotáról, beleegyezését adta az operációhoz. A sebészeti beavatkozás csütörtökön este 20:20-kor kezdődött és 20:50-kor ért véget pozitív eredménnyel. A beteg közvetlen műtét utáni állapota megfelelő. A Szentatya az éjszakát kórházi szobájában tölti. A sebészeti műtétet Gaetano Plaudetti, a Szent Szív Katolikus Egyetem fül-orr-gégészeti klinikájának professzora, valamint Angelo Camaglioni, a Római Szent János Kórház fül-orr-gégészeti osztályának főorvosa hajtotta végre, Giovanni Almadori professzor segítségével. Felolvastuk Joaquín Navarro Valls szentszéki szóvivő csütörtökön este közzétett nyilatkozatát.
Műsorunk tartalmából.
Második János Pál pápát ismét kórházba vitték influenza tüneteivel.
Konzisztórium a Vatikánban. A pápa levele Angelo Sodano bíboros államtitkárhoz.
Don Luigi Giussani gyászmiséje a milánói dómban.
Török Csaba atya elmélkedése Nagybőjt harmadik vasárnapjára.
Második János Pál pápa ismét kórházban van. Február 23-a, szerda délután óta a Szentatyánál ismét jelentkeztek az előző hetek influenzás megbetegedésének tünetei. Ezért a pápát csütörtökön délelőtt újból az Agostino Gemelli kórházba szállították, ahol a szükséges szakorvosi kezelésben és további kivizsgálásokban részesül, közölte Joaquín Navarro Valls szentszéki szóvívő csütörtökön 12:22-kor közzétett nyilatkozatában. A pápát a Vatikántól nem messze fekvő Gemelli katolikus kórházban a számára fenntartott 10. emeleti lakosztályban helyezték el.
A Szentatya egészségi állapotával kapcsolatos első orvosi jelentést pénteken késő délelőtt teszik közzé a Szentszék sajtótermében. Ezt nyilatkozta a sajtóiroda helyettes igazgatója Páter Ciro Benedetti. A pápa előző kórházi tartózkodása során február 1-e és 10-e között is a Szentszék sajtótermében Navarro Valls szóvivő olvasta fel az orvosi jelentéseket és válaszolt az újságírói kérdésekre.
Az ANSA olasz hírügynökség által nem sokkal egy óra után közölt hír szerint a mentőkocsi csütörtökön délelőtt 11:30-kor érkezett meg a klinikára. A pápa tudatánál volt, és mindjárt megvizsgálta őt ugyanaz az orvosi csoport, amely előző kórházi tartózkodása során is kezelte. A hírvétele után a kórházat azonnal megrohamozták az újságírók és az egészségi állapota miatt aggódó emberek. A pápa biztonságának és nyugalmának védelmére olasz rendőrök és csendőrök egységei ellenőrzik a kórház kapuit, a klinika biztonsági személyzetével együtt. Amint a körzeti helyőrség parancsnoka mondta, ugyanazokat a biztonsági intézkedéseket hozták, mint amelyeket a Szentatya korábbi kórházi kezelései során. A biztonsági szakértők a 9. emeleten ellenőrzés alatt tartják a lépcsőket és liftek kijáratait is, hogy elriasszák azokat, akik a pápai lakosztály közelébe próbálnak jutni.
Természetesen a Szentatya újabb kórházba szállításának híre nagy szomorúságot okozott. A római egyházmegyei helynök Camillo Ruini bíboros arra kérte a híveket, hogy gyűjjenek össze imára az egyházmegye hűn szeretett püspökért. Minden plébániai és szerzetes közösség, kolostor, családok és egyes hívők imában kérjék a szűzanya oltalmát, hogy továbbra is védelmezze a Szentatyát, őrködjön küldetése felett, Róma, az egyház és az egész emberiség javára.
Giulio Andreotti keresztény politikus, az olasz köztársaság szenátora ezt a nyilatkozatot adta az egyik hírügynökségnek. Nagyon meg vagyok rendülve. Mindannyian azt reméltük, hogy a gyógyulás útjára lépett a Szentatya, most főként imáinkra van szüksége.
Walter Veltroni, római főpolgármester az egész város nevében jó kívánságait fejezte ki a pápának. Ebben a pillanatban minden római polgár közel áll szívével a Szentatyához, akit a rómaiak bensőségesen szeretnek, mint a város díszpolgárát és mint embert, aki fizikai szenvedését oly példaadóan vállalja. Ez a pápa részéről érkező tanúbizonyság életre szóló minden ember számára. Róma városa, mondta végül a főpolgármester, egyesül abban a reménységben, hogy a Szentatya mielőbb meggyógyul és folytatja küldetését.
Konzisztórium a Vatikánban a pápa nélkül. Február 24-én csütörtökön délelőtt nyilvános konzisztóriumot tartottak a Vatikánban öt boldog szenti avatásával kapcsolatban. A szertartás során Angelo Sodano bíboros államtitkár olvasta fel a pápa üzenetét. Az eredeti terv szerint a Szentatya belső televíziós kapcsolás révén követte volna az eseményt, ám a szertartás végén nyilvánosságra került a hír, hogy közben a pápát ismét kórházba szállították. A konzisztórium során Angelo Sodano bíboros felolvasta a Szentatya alábbi levelét.
Questa mattina ho ricevuto da sua santità Giovanni Paolo II.
Február 24-ére a Rómában tartózkodó bíborosokat, érsekeket és püspököket nyilvános rendes konzisztóriumra hívtam össze, néhány boldog szentiavatási ügye befejezése alkalmából. Elővigyázatosságból azt tanácsolták, hogy lakosztályomból kövessem az eseményt belső televíziós kapcsolás révén. Ezért, bíboros úr, önt bízom meg azzal a feladattal, hogy elnököljön az ülésen, egyben felhatalmazom, hogy nevemben járjon el a már terve vett programpontok kapcsán. Jelentse tehát be, hogy a világ összes bíborosa, valamint a Rómában élő érsekek és püspökök írásban kifejezett kedvező véleménye nyomán 2005. október 23-át jelöltem ki a következő öt boldog szentiavatásának időpontjául.
József Bilcseszki püspök, Gaetano Catanozo pap, a Szent Arc Veronika nővérek kongregáció alapítója, Zsigmond Gorazdowski pap, a Szent József nővérek kongregáció alapítója, Alberto Hurtado Cruciaga, jezsuita pap, Felice da Nicosia, kapucinus szerzetes.
Don Luigi Giussani gyászmiséje a milánói dómban, a pápa üzenete a temetésre. Csütörtökön délután 3 órai kezdettel mutatta be Don Luigi Giussani, a Comunione Liberazioni egyházi mozgalom alapítója, az ifjúság apostola gyászmiséjét a milánói dómban, József Ratzinger bíboros, a pápa küldötte, és a milánói érsek Dionigi Tettamanci bíboros. A szertartást az olasz közszolgálati televízió egyes csatornája élőadásban közvetítette. A dómban 12 000, a dóm előtti téren pedig 30 000 hívő gyűlt össze, nem csak Olaszországból, hanem Amerikából, Franciaországból, Spanyolországból és a világ más részeiből is, még a távoli Azerbajdzsánból is. Fiatalok és idősek, a CL mozgalom tagjai, az olasz egyházi politikai és közélet számtalan képviselője, köztük Silvio Berlusconi kormányfő, Giulio Andreotti örökös szenátor, számos miniszter tisztelte meg jelenlétével a 82 éves korában elhunyt karizmatikus milánói papot. Az első között érkezett a dómba Roberto Formigoni, a lombardiai régió kormányzója, Giussani atya tanítványa és követője, a CL mozgalom vezető egyénisége. Bíborosok, püspökök és 500 pap volt jelen a szertartáson. A pápa részvétét fejezi ki Luigi Giussani atya halála miatt az egész milánói főegyházmegye, valamint a Comunione Liberazione mozgalom tagjainak.
A Szentatyának volt alkalma több ízben is találkozni Don Giussanival, és megcsodálhatta hitét, amely keresztény tanúságtételben fejeződött ki. Főként a fiatalok körében tanúságtétele által az evangéliumi üzenet széles körben elterjedt és meggyőződéses befogadókra talált. A pápa hálát ad Istennek Giussani atya életéért, amelyet fenntartás nélkül, következetes odaadással szentelt papi hivatásának, szüntelenül figyelemmel kísérve napjaink emberének szükségleteit, bátran szolgálva az egyházat.
A 60-as években kezdte meg evangelizáló tevékenységét a diákok körében. A hitigazságait nyílt és szüntelen párbeszéd révén ismertette meg a fiatalokkal, következetesen hűséges maradt az egyház tanítóhivatalához, és mindenek előtt példás tanúságot tett saját életével. Így született meg a Comunione e Liberazione, közösség és felszabadulás mozgalom, amely az évek során egyre növekedett e buzgó pap apostolkodása révén.
A pápa imádkozik Don Giussani lelkiüdvéért, és a szűzanya közbenjárásáért fohászkodik, miközben azt kéri Istentől, hogy mindazok, akik ismerték és találkoztak vele, hűségesen kövessék példáját és tartsák életben karizmáját, különösen a Comunione Liberazione mozgalom, valamint a Memores Domini világitársulat tagjai.
Török Csaba atya elmélkedése a vasárnapi evangéliumról.
Nagybőjt harmadik vasárnapjának evangéliumában Jézus és a szamáriai asszony találkozásáról hallhatunk. Ez az elbeszélés János evangéliumának egy rendkívül sajátos része. Nikodémus történetéhez hasonlóan János itt is egy személyes beszélgetésről, találkozásról tudósít, amelyről csakis egy közvetlenül Jézus közelében élő ember tudhatott, s amelyhez foghatóra úgy terjedelmében, mint lelki személyes mélységében nemigen bukkanhatunk a szinoptikus evangéliumokban. Jézus és az asszony párbeszéde csakis a hosszabb evangéliumi verzióban érthető meg teljességgel, az olvasmányos könyvben szereplő rövidített változat a dialógust megsebzi, redukálja. Ennek az az oka, hogy a beszélgetés párhuzamosan két szinten zajlik le a messiás és a szamáriai asszony között. Az egyik szint a külső, ahol vallásról, szokásról, tanításról van szó. A másik szint azonban teljesen személyes, emberi. Ez az a dimenzió, ahol Jézus az asszony szívébe, legmélyebb rejtekébe lép be. E két szint váltakozva, különös kölcsönhatásban van jelen, és végezetül Jézus záró tanításában egyesül. A párbeszéd egy külsődleges szintről indul. A szomjas Jézus vizet kér az asszonytól, aki ahhoz a néptörzshöz, vallási csoporthoz tartozik, amellyel a hithű zsidók nem álltak szóba. Az asszony meg is érzi ezért a találkozás különös voltát, és visszakérdez. Jézus válasza nyitja meg a kaput az emberi szív felé. Ha tudnád, ki mondja neked, adj innom, inkább te kérnéd őt. A megváltó első pillantása elegendő ahhoz, hogy megérezze a vele szemközt álló emberben a szomjúságot, a vágyat, a keresést. Az asszony életében üresség, hiány van, és ezt Jézus észreveszi. A helyzet így hát kellemetlen az asszony számára, mert egy ember sem szereti gyengeségét, lelki szárasságát, ürességét beismerni, hát rögtön a külsődleges szinten válaszol. Egyidejűleg egy egyszerű, nincs is vödröd, és egy vallási, nagyobb vagy Jákob atyánknál ellenvetés téve. Jézus mintha elengedné szavait a füle mellett, és tovább közeledik hozzá. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem szomjazik meg soha többé. Az ember keresi életében a boldogságot, a beteljesülést, és hányszor véli ezt megtalálni. Aztán mégis, minden egyes alkalommal ugyanúgy ráébred, hogy végül nem marad más, csak a csömör, a kiüresedés, az unottság. Iszik és megszomjazik. Megszomjazik és iszik. Az ember életében sokszor nem lát kitörési lehetőséget ebből az ördögi körből. Keresi a boldogságot, megleli, és aztán az, amit boldogságnak hitt, üressé, értéktelenné, unottá válik, és újból elkezd egy új boldogságot keresni. Jézus kiutat mutat. Az asszony azonban még nem képes, még nem akarja ezt megtalálni, mert újfent csak a felszínen marad, figyelmét a valós vízre összpontosítva. Ekkor Jézus, látva, hogy szavait az asszony ilyen-olyan okból nem engedi be szíve mélyébe, radikális lépésre szánja el magát. Kiprovokálja az asszony szembesülését önnön valóságával. Menj, hívd a férjedet és jöjj ide! Jézus tudja jól, hogy nincsen férje az asszonynak, csak öt élettársa után most egy hatodik. Első pillantásra mondhatnánk azt, hogy Jézus durván betör az asszony lelkébe, életébe egy fájó sebbe téve kezét. Hogy Jézus célzása talált, az asszony létének, emberi élettörténetének egyik legfájóbb pontjára tapintott rá, azt mi sem mutatja jobban, mint az, hogy beszélgetőtársa rögtön menekülni kezd a külsődlegesség szintje felé. Elfutva a saját életét érintő kijelentéstől, inkább a zsidók és szamaritánusok közötti vitát kezdi elfeszegetni. A saját életéről nem akar Jézussal beszélni, csak is a külső világ dolgairól. Jézus mondhat véleményt vallási ittani vitákról, de ne akarjon az asszony életének szívébe belépni. Jézus türelemmel válaszol, egy tanár bölcsességével, aki észrevétlen is úgy irányítja a beszélgetés vonalát, hogy az asszony oda jusson, ahová ő vezetni akarja. A messiás alakjához, a róla szóló proféciákhoz. Így, bár nem tudja, Jézus elvezette őt arra a helyre, ahol az evangéliumokban egyedi ritka módon saját magáról jelenti ki az asszony szavaira válaszolva. Én vagyok az, aki veled beszélek. Ebben a pillanatban az asszony tiltakozása, távolságtartása, kitérő szavai leomlanak, és átadja magát annak az örömnek, annak a boldogságnak, amit az Istentől megígért messiással való találkozás jelent. Nem véletlen, hogy nagybőjt kellős közepén kerül felolvasásra ez az evangélium, mintha egyházanyánk gyengéden figyelmeztetne. Az itt elbeszélt történet rólunk szól. Mi vagyunk a főszereplői. Ez a két szinten mozgó, türelmes és bölcs, de életbe vágóan fontos beszélgetés köztem és a megváltó között zajlik le. Én vagyok a boldogságot kereső, de nem találó, megcsömörlő ember, aki sohasem tudja eloltani szomját. A pillanatnyi megelégedés után mindig visszatér a vigasztalan üresség érzése. De ugyanakkor én vagyok az is, akit újra és újra megszólít Jézus hangja, de kitérek előle. Elmegyek a templomba, hitoktatásra, végzek karitatív munkát, megtartom a vallásgyakorlatokat, úgymond jó katolikus vagyok. De amikor Jézus életem nyílt sebére teszi a kezét, felszisszenek. A hit, illetve Jézus szólhat a világ dolgairól, a harmadik világ szegénységéről, a szolidaritásról, a felelősségvállalásról, az emberbaráti cselekedetekről, az isteni dolgokról, de az én életem rejtett fájdalmait ne érintse. A rossz emberi kapcsolatok, a megrögzött hibás szokások, az érzelmi sebek, a lélek gyengeségei, hiányosságérzetem, életem árnyoldala ne kerüljön szóba. Azok elől menekülök, Jézus se szóljon hozzájuk. De Jézus jó és türelmes pedagógus. A hit és a hívő nem érik meg anélkül, hogy ezekbe a sebekbe ne érne el Krisztus gyógyító keze. Isten kész várni és finoman irányítani a fájdalmak és a szenvedés keresztjein át életem belső megújulásához, húsvétjához. Lehet, hogy most még a menekülő, félő, tartózkodó szamáriai asszonyhoz hasonlítok, de már vár rám a messiás megtalálásának kiolthatatlan öröme és boldogsága.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, adásunk véget ért.
Elköszönnek Önöktől a mai adás szerkesztői,
Ipacs Katalin
és Gedő Ágnes.
Köszönjük, hogy hallgattak bennünket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!